Szeretettel köszöntelek benneteket. Új mondókát találtam ki. Sándor József Benedek meghozták a hideget. Sándor József Benedek globális éghajlatváltozás. Ez az új mondókám. De kárpótlásul Mónika egyik rokona jó voltából hoztunk kézműves mogyorós csokit. Egy Sándor napi mogyorós csokit, amelyre mindenkit szeretettel várunk majd a Isten tisztelet végét követően. Persze, aki szereti a csokit, csak azokat. A többiek, hát azok így jártak. Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Máté evangéliumához, 11. fejezethez, és ott a 25-ös verstől keressük majd meg az írást. A gyerekeket közben elviszik a szolgálók, a gyerektanítók gyerekfoglalkozásra. Mi pedig kérem, hogy lapozzunk a Máté evangélium a 11-es fejezetéhez. 25-től a 30. versig terjedő szakaszhoz. Helyeteken ülve kövessétek kérlek Isten igéjét, mely így hangzik a Máté evangéliuma 11-es fejezet 25. verstől. Abban az időben így szólt Jézus: magasztalak, Atyám, mennyi és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiú, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Amen. Eddig Isten igéje. Hadd emeljem ki a három verset, amit itt ebben a szakaszban olvastunk. Azt mondja Jézus: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és azt ígéri Jézus, hogy nála megnyugvást talál a lélek, a szív, a szellem, és azt is ígéri, hogy aki hozzámegy, az megérti, hogy mit jelent fölvenni az ő terhét, és elkezd egy tanulmányt. Az élet hosszig tartó tanulás a szlogen ma oktatási rendszerben, és a ilyen életfilozófia ez a nyugati ember számára. Jó pap is volt itt tanú, ugye ezt már régen megmondták, a sírjára pedig fölírják, hogy tanulmányai befejezte. De a keresztény embernek is egy nagyszerű lehetőség és kihívás az életében ez a két szó, szelídség és alázat. Jézus azt mondja tehát, hogy mindenki jöjjön hozzá, aki megfáradt, aki azt mondja, hogy elég volt. Nem bírom már magamat. Nem bírom ezt a világot. Nem bírom ezt az életet. Elegem van belőle. Nem szeretek már tükörbe se nézni. Újra és újra ugyanazok a problémáim vannak. Saját magammal, a másikkal. Gyártom újra és újra ezeket. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám. És csak is a názáreti Jézusnál van megoldás a lelki háborgásra, a léleknek a vívódására, a küzdelemre, amelyet sokszor egymással vívnak az emberek, és küzdenek, harcolnak egymással, és végül mindenki vesztes lesz. Győztes senki, még az sem, aki talán úgy tűnik, hogy győzelmet aratott a másik felett. Azt gondolom, mi keresztény emberek vagyunk, gyülekezetbe járó emberek vagyunk, de mégsem vagyunk mentesek attól, és nem mondta, hogy tanuljunk Jézustól szelídséget és alázatot, és attól sem vagyunk mentesek, hogy esetleg úgy reagálunk élethelyzetekre, szituációkra, hogy az nem Isten szerint való. Semmiképpen nem a Krisztus szelídségét és alázatát tükrözi, és semmiképpen nem békét teremt azon a helyen, ahol megjelenünk. Nagyon szomorú az, amikor valaki megjelenik valahol, és a háborúságot hozza. A perpatvart, a viszálykodást, a feszültséget. Milyen szomorú az a munkai légkör, ahol az emberek nem szeretnek már bejárni, mert egyszerűen valaki a csapatban annyira megrontja a körülményeket, a légkört, hogy egyszerűen robbanásig van, mindig feszült, és mindenki azok körül forog, aki ilyen hepciás, problémás, beszólós ember, igaz? Odaszól, beszól, megsért, megbánt, és akkor nézik az emberek, jaj, vajon jó napja van-e? Vajon mire megyek? Milyen szomorú, mikor egy családban ilyen valaki? Akkor azt kell nézni a családtagoknak, hogy vajon milyen állapotban van. Jó napja van-e? Vagy bal lába kelt fel? Lassan már azt hiszik, hogy nincs is más, csak bal lába. Pedig látszólag mind a kettő megvan neki. De mindig úgy kell fel, hogy bal lába kelt fel. Milyen borzasztó. Milyen rossz, amikor én vagyok ilyen, vagy te vagy ilyen. Bal lába a felkelős ember. Problémát okozó ember. Feszültséget gerjesztő ember. Nem szeretnék a közeledbe lenni. Szomorú, nem? Előfordult már? Sajnos, előfordult. Neked szól Jézus, jöjjetek én hozzám. Ha már elég volt, ha belefáradtatok ebbe, akár egymásba, akár saját magatokba, azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mind, és én megnyugvást adok nektek. Jakab apostol a témával kapcsolatban ezt írja. Jakab 3:13-tól a 18-as versig olvasom, Jakab 3:13-18-ig tanúságos igék ezek is. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, viselkedésével, hozzáállásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz, higgadtan, barátságosan, megoldást keresően. Ha pedig keserű irítség és visszálkodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen. Azzal, hogy így viszonyultok, így reagáltok, így éreztek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Nem részrehajló. Nem mondja azt, hogy megbántották a feleségemet, megbántották a gyerekemet, akkor oda vágok. Még ha lelkipásztor is valaki, vagy vezető is valaki, nem lehet részrehajló. Igazságosan ítél. Szelíden reagál. Helyesen mérlegel. Mert Istentől kér mennyei bölcsességet. Mert a felülről való bölcsességben benne van az Isten szelídsége. Nem részrehajló. Nem mondja, ha ő csinálta, akkor nem olyan nagy baj. De ha vele csinálják, az nagyon nagy baj. A felülről való bölcsesség, belátás, megértés nem részrehajló. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Akik békességet teremtenek, azt is vetik el és aratni fognak ebből az Isten szerint való békességből jó gyümölcsöket. Mert hadd mondjam nektek, milyen gyümölcsöt terem a feszültség, a harag, a veszekedés, az indulat? Mi értelme lenne, ha én látok valami rossz dolgot a gyerekem, és elkezdek veszekedni veletek? Hogy már pedig milyen borzasztó. Nem jöttél heggeszteni tegnap? Hogy lehetsz ilyen? Milyen gyümölcsöt teremne ez? Vagy ha minden bölcsszerítséggel tesz, akkor azt mondanám, hogy testvér, tegnap heggesztettünk. Én voltam, meg én. Jól el voltunk. De nem kellett volna neked is jönni. Nem gondolod esetleg, hogy neked is itt lett volna helyed. Fontold meg ezt, testvér. Nem biztos, hogy helyén való dolog kivonni magadat abból, hogy terheket hordozzál az Úr ügyéért. Most nem kell mindenkinek heggeszteni, ne értsenek félre, ezt ne a heggesztésre asszociáljátok, hanem hogy valóban mivel jutunk előrébb az életben. Vagy részehajló vagyok, és támadlak téged azért, hogy elfedjem a saját hiányosságaimat? Én bennem vannak hiányosságok, de téged okollak. És veled pellekedek, hogy ezzel elfedjem sokszor magam erőt is azt, hogy én hibáztam. Lehet, hogy én nem voltam bölcs, előrelátó, megfontolt egy-egy dologban. Azt mondja Jakab, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hozzáállásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz, szeliden, jó indulattal, barátságosan, higgadtan. Na ugye, most ha ez a vizsga lenne, akkor bukna mindenki. Igaz? Pedig itt még csak ez az alapszintű dolgokról beszélünk. Itt én még nem beszéltem igazán arról, amiről a Biblia beszél, vagy amiről Jézus beszél. Én semmi másról nem beszéltem eddig, csak emberi kapcsolatokról. Ennek a szelítségnek és az alázatnak csak az emberi dimenzióról beszéltünk, és már megbuktunk. És még nem beszéltünk arról a kitételről, amit Jézus mondta, hogy én tőlem tanuljátok. Az én szelítségemet, az én alázatomat. Na ez zúz porrá! Láttatok már régi diótörőt? Mozsár, diótörő mozsár. Látott valaki? Ilyen bronz mozsár, jó nagy, nehéz törővel. Annak oda vágsz. Ha kicsit nagyot ütöttünk a dióra, ilyen lágyhéj dióra, az meg semmi, és úgy kell kiszeregetni a héját, meg a lényegi részeket, mert teljesen porrá ment. Szóval néha az Isten igé is ilyen diótörő, hogy amikor ugye valójában szembesülünk vele, akkor így porrá töri az embert. Porrá zúzza, meg semmisül. Milyen jó ez, bár nem mindig szeretnénk. Jakab, amikor erről a bölcsességről beszél, előtte a nyelvet, a nyelvvel kapcsolatos dolgokat ecseteli. Biztos nem véletlen. Azt mondja a harmadik rész első versétől. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük, mert sokat vétkezünk mindnyájan, de valaki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, milyen nagyok, és milyen erős szelek hajtják is őket. Egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy az egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket. Miközben maga is lángba borul a gehenna tűzétől. Ugye pusztítás. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető. Meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat, az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szából jön ki az áldás és az átok, testvéreim. Nem kellene ennek így lennie. Sokféleképpen lehet ezt olvasni, hogy hát nem kéne ennek így lenni, azért változhatnál. Vagy úgy is lehet olvasni, hogy de nem kéne, hogy ez így legyen. Mert lehet az emberek közül nincs, aki megszelídítse a nyelvünket, de van Isten a mennyben. Aki azt mondja, hogy jöjj hozzám, és tanulj tőlem. Vajon a forrás ugyanabból a nyilásból árasztja az édes és a keserű vizet? avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet, mondja Jakab. Majd a bölcsességet követően a negyedik részben a viszálykodásról szól. Ez sem véletlen talán. Ezt írja. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Miért vannak ezek? Miért viszálykodtok? Miért veszekedtek? Miért harcoltok egymással? Harcolni akkor szoktunk, amikor a magunk akaratát rá akarjuk erőltetni valakire, aki azt nem akarja elfogadni. És azért küzdünk, hogy leigázzuk a másikat. És ráerőltessük a saját akaratunkat. Így van. Azt mondja az írás. Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Ezért öltök és irigykedtek. De nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Paráznák, ugye a Isten ellen lázadó, a bálványimádó a parázna a Biblia értelemben. Itt erről van szó. Nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, hogy irítsére kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik, vagy úgy is fordíthatnánk, hogy a lélek, amelyet az Isten adott bennünk, behelyezett a szívünkbe, az féltékeny. Hogyha más istenek után vágyakozol, és vágyakozunk. Vagy azt gondoljátok, hogy az írások nélkül mondja, tehát irítsére kívánkozik a lélek, féltékeny bennünk a lélek, amelyet az Istentől kaptunk. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosnak pedig kegyelmet ad. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatos lelkűnek pedig kegyelmet ad. Ha még ez lenne is az életedben, értsd meg, ha gőgösen, büszkén, továbbra is erőlködsz, és önigazságba menekülsz, Isten ellened fog állni, beleütközöl, mint ércajtóba, mint vasfalba, de ha megalázod magadat, azt mondja az írás, akkor kegyelmet találsz az Istennél. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik már belefáradtatok. Akik már elegük van a viszálykodásból, a veszekedésből, a civakodásból, az önzésből, abból, hogy mások ellen küzdesz, a magad akaratát másokra akarod erőltetni, vagy azt gondolod, hogy csak te gondolsz jól valamit. És csak az az igaz, amit te gondolsz. És a másik nem gondolkodhat jól. Esélyt se adsz a másiknak arra, hogy meghallgass esetleg, hogy miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik. Már ítélettel jössz. De az Isten az alázatosnak kegyelmet ad. Mondja az írás. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és az pedig el fog futni tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, és gyászoljatok, és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet, ugye az Isten az. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Most tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és gyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnapi nap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely kis ideig látszik, aztán eltűnik. Ugye ez megint a alázat, szelítség, vagy a büszkeség, gőg, önigazság, öntörvényűség, kontrasztja. Inkább ezt kellene mondanatok, ha az Úr akarja, és élünk. És ezt, vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek, elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tehát Jakab, amikor a bölcs szelídségről beszél, a mennyei bölcsességről beszél, az Isten szerint való higgadtságról, barátságosságról, jó indulatról, a szelídségben mindez benne van, ez a hozzáállás, ez a lelkiség, ez a lelkület, akkor elénk tárja, hogy a beszéd és a viszály, az alázat és az Isten kezébe tett nyelv, száj és szív kontrasztját, ellenmondásait, és arra hív bennünket, hogy térjünk meg, tartsunk bűnbánatot, menjünk Jézushoz, és kérjük tőle, hogy taníts engem, Uram, a te szelídségedre, a te alázatodra. Kicsoda hív föl bennünket tehát erre, hogy tőle alázatot és szelídséget tanuljunk. A Filippi levélben, második fejezetben Pál apostol a következőket írja az Istenről, a Krisztusról, aki hív téged meg engem, hogy tanuljuk meg tőle a szelídséget és az alázatot. A Filippi 2:1-től így hangzik az írás. Ha tehát van vigasztalás a Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség lélekben, az a Szent Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljes örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus hív bennünket arra, hogy tanuljunk tőle szelídséget és alázatot. Ki az közülünk, aki azt mondhatná, hogy már megtanultam? Én már kijártam a szelídség és alázat iskoláját. Elvégeztem minden osztályt, letettem a záróvizsgát, még a nyelvvizsgára van szükségem, hogy megkapjam a diplomát. Nekem sokan mondják, csak nem a szelítség és alázat iskolájára vonatkoztatva. Nagyon érdekes a héber kifejezés, azt mondja ugye a görögben, hogy tanuljátok meg tőlem. A tanulni kifejezés egy alapszó, amelyből származik a tanítvány. A matétész kifejezés. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, akkor ebből a tanuljátok meg szóból származik az, hogy lehetek a tanítványaim. Aki Jézus tanítványa, az tanul is tőle. Aki Jézus a közösségben van, mint tanítvány, azaz a rabbinak, rabbival életközösségben lévő tanítvány, ezt jelenti a matétész, a héber gondolkodás szerint, a rabbival életközösségben lévő tanítvány, aki a rabbitól tanul. Erre mondja Jézus, hogy lehetek az én tanítványaim, azaz tanuljátok meg tőlem, mint tanítványaim, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Nincs ilyen markáns dolog a Bibliában talán egy sem, amikor Jézus erre hív föl tanítványokat, hogy ilyen módon tanuljanak tőle, mint a szelídség és az alázat. Ami nagyon közel van egyébként, ugyanaz a görög kifejezés van a görög fordításunkban, a görög nyelvi Bibliánkban, a szelídség és az alázatra. Egyszerűen nem lehet elválasztani. Lehetetlen az, hogyha valaki alázatos, ne legyen szelíd. Vagy lehetetlen az, hogy valaki szelíd, ne legyen alázatos, mint Jézus. Ez nem lehetséges. Kizárja egymást, ha valamelyik nem áll fenn, és aláhúzza egymást, ha valamelyik fennáll. Jézus maga adott példát nekünk az Atya iránti engedelmességre, alázatra és szelídségre. Ézsaiás proféciáját így töltötte be, mindnyájan tévértünk, mint a juhok, mindenki maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki a száját. Jézus belealázta magát, az Isten Jézusban belealázta magát az emberi korlátok közé. Azt olvastuk a Krisztus himnuszban, a Filippi 2.6-tól, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus alázata, Jézus szelídsége az, amelyet nekünk, tanítványainak tanulnunk kell egy életen át. Nem tudom, hogy valaha is képesek leszünk-e akár csak töredékét is felfogni annak, amit le van írva. Hogy mit jelent az Isten alázata? Mit jelent az Isten szelídsége? Mit jelent az, hogy ő Isten formájában lévén, aki az univerzum alkotója, a mennynek, a földnek teremtője, aki teremtette és alkotta a csillagokat, az évszakokat, a fákat, és mindent, ami betölti a földet, magát az embert is, aki ura az időnek, aki ura mindeneknek, aki végül mindeneket megítél, aki forrása és célja mindennek, belealászkodik egy emberi testbe, és eltűri, hogy leköpjék a teremtményei, elküldi, hogy megkorbácsolják, és eltűri, hogy a kor leggyalázatosabb kivégzési formájával a keresztre feszítéssel feszítsék meg és öljék meg. Na most gondoljunk bele, ha azt mondja Jézus, hogy én tőlem tanuljatok szelídség és alázatot is, ez a szelídség és alázat isteni mértéke, akkor ki mondhatja közülünk, hogy ki járta az iskolát? Nem megrendítő ez a felismerés? És nem töri össze a lelket, amit mond Jakab, sírjatok és gyászoljatok, nevetésének forduljon sírásra, szomorúságra, értsétek meg, hogy tanulnotok kell az Isten fiától. Milyen veszedelmes dolog, amikor az ember magát a másik fölé emeli, és magát külön megtartja a másik testvérnél. Milyen gőgös, büszke hozzáállás, kommunikáció és beszéd származik ebből. Ki fog így viselkedni? Az, aki még nem értette meg, hogy kitől is kéne tanulnia a szelídségre és alázatot. Ki a mester? Aki magát teszi mesterré, mások mesterévé. Akit magát teszi etalonná, mértékké egy-egy helyzetben. Hát ebből van a viszálykodás, nem? Amikor azt hiszem magamról, hogy az a frankó, amit én gondolok. És ha valaki nem osztja az én véleményem, hát akkor azt le a járdáról. Ezt a leckét adta föl nekünk az Isten. Hogyan reagálunk Jézus felhívására? Elkezdünk tanulni? Tőle tanulni szelídséget és alázatot? Tesszük ezt őszinte töredelemmel, ha kell bűnbánattal. Tanulásra nyitott szívvel, vágyjal, hogy drága Jézus, olyan jó, hogy felismertem, hogy még lehet, hogy bölcsődés vagyok. Az oktatási rendszerben, pontosan ugye az nem is oktatási rendszer még, hanem nem nevelési intézmény, hanem valami más. Na, akkor még óvodás se vagyok, még az a kis csoportba se vettek fel, és én azt hittem, hogy már mindjárt érettségizek. Vagy a doktorit csinálom ezen a területen. Most látom, uram, hogy gyakorlatilag most járok a kis csoportos felvételi vizsgánál, és az alkalmasság itt, csinálják velem, egy alkalmassági elbeszélgetésen vagyok. Milyen szint látsz, kicsim? Piros. Jaj, de ügyes vagy. Nagy kincs, ha az ember szembesül a saját szükségével arra nézve, hogy mennyi tanulni valóm van még. És milyen jó iskolába is járok, Mert azt tanít engem, aki a legjobban ismeri a leckét. Gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. Szelídség és alázat kérdésében. Mennyi fájdalomtól kímélnék meg egymást, ha nem lennénk iskola kerülők, hanem eljárnánk óvodába, vagy iskolába. Igaz? Mennyi bajtól, fájdalomtól szabadulnánk meg? Csupán attól, hogy helyesen gondolkodunk a szelídség alázat iskolájáról, a tanulás módszeréről, hogy ezek gyakorlati ismeretek, és nem elméleti gondolatok. Állhatunk így is hozzá, vagy úgy, ahogy Jézus mondja, idézve Ézsaiás prófétát, a Máté evangélium a 11. rész, 16-17-es versekben. De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyerekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek. Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok. Siratót mondtunk, és nem gyászoltatok. Hogy prédikáltunk nektek, de nem kezdtetek vele semmit. Hogy meghaltam a bűneitekért, bemutattam, hogy mit jelent istenként megalázkodni emberi testben, és alávetni magamat az Isten akaratának, és kiszolgáltatni magam az embernek, úgyhogy telve vagyok tej hatalommal. Amikor Jézus azt mondja, hogy nem parancsolhatnék ide 12 sereg angyalnál is többet, azzal menj minden seregét, az nem egy, tehát megint csak nem tudjuk fölfogni, hogy mit jelent az, hogy valaki úgy tűr el sérelmet, hogy hatalma lenne visszavágni. Mi akkor is visszavágunk, ha nincs is hatalmunk. Akkor is kikérjük magunknak, ha egyébként nem is biztos, hogy jogtalan az a kár, ami ért bennünket. Ha jobban megpiszkáljuk. Tehát hozzáállhatunk Jézus felhívásához, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik meg vagytok fáradva, meg vagytok terhelve, és adok nektek egy másfajta terhet, másfajta igát, az én velem való közösségnek az igáját, mellém állhattok, mellém szegülhettek, lehettek az én tanítványaim, és figyeljetek engem, nézzetek engem, és tanulni fogtok. Tanulni fogtok két dolgot, ami összefügg, szelídséget és alázatot én tőlem. Jó indulatot, barátságosságot, higgadságot. A hegyi beszédben kiemlékszik, hogy mit mond a szelídekről Jézus. Boldog a szelídek, ők öröklik a földet. Gyökösi Endrének van egy könyve, Bandi bácsi a szeretetről, talán valaki olvasta ezt a könyvet. Ebben a könyvben a következőt írja. Egy mélyen hívő férfira gondolok, amikor ezt az igét olvasom, hogy boldog a szelídek, mert ők öröklik a földet, akinek az anyósa és a felesége pokollá tette az életét. Mindenki azt tanácsolta, váljon el. A barátja azt mondta, őrült vagy, anyósod boszorkány, a feleséged démon. Azt válaszolta, nem azok. Csak az Úristen reszelője az egyik, és vésője a másik. És ezekkel farigcsál engem. Nem jó, de szükségem van erre. Nos, az ilyen, csak is az ilyen erős szelídekre mondja Jézus, boldogok. Boldogok, mert éppen az az erő, amely szelídség is egyben, növeli, tágítja életüket túl önmagukon. Túl a közvetlen ten, hogy te miattad, te vagy az oka. Olyan mértékben és dimenziókban, hogy Jézus őket mondja a föld örököseinek. Nem elírás, nem tévedés tehát, amit Jézus mond. Máté evangéliumában azt olvasok 21. rész 5-ös versében, mondjátok meg Sion lányának, íme király jön hozzád szelide, és szamár háton ülve, igavonó állat csikóján. Jézusnak még a királyi bevonulása is olyan választás volt, olyan körülmények között, és olyan módon tette, hogy nem harci paripán, hanem egy igavonó állat csikóján vonult be Jeruzsálembe. Még erre is figyelt. Ebben is példát adjon a királyoknak, a nép előkelőinek, a vezetőknek, hogy hogyan is vezessenek szolgálva. A nőknek ezt írja Péter. 1 Péter 3:3 és 4. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek. Ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere. A szelíd, jóindulatú, higgadt, jóságos, barátságos, és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Tanulunk, de hát hogyan? Isten igéje erre is ad nekünk útmutatást. A szelídség a Szentlélek gyümölcse. Azt mondja az írás a Galata 5:22-24-ben, de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Visszacseng ugye Jakab, ahogy mond, az irigység, kívánság, ezért harcoltok, küzdötök, mert ott van, ezt akarjátok elérni, és nem engeditek el, hogy Jézus elengedte az ő életét is, érted? 25-26-os versek. Ha lélek szerint élünk, a lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú, dicsőség kívánók, egymást ingellők. Csak ez egy mondat, ez az egymást ingellők. Azért valljuk be őszintén, akit jól ismerünk, tudjuk, hogy mi a piros rongy. Ugye? Azt mondjuk, tudjátok a férjeteknek, mit kell mondani, és hogy elguruljon a gyógyszer. Férjek, ti nagyon jól tudjátok, hogy mi az, amire robban a bomba. Igaz? Gyerekek, szülők. Szülők, gyerekek. És esetleg van önismeretünk is. Azt mondja az írás, hogy a Szentlélek által éljetek, és ne ingerejétek egymást. És ne is irigykedjetek egymásra. Filippi 2:13-ban éppen a Krisztus himnusz követően ezt olvassuk, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően, ahogy neki tetszik. Amikor Jézus azt mondja tehát, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, akkor az Isten kér bennünket. Úgy kér bennünket az Isten, hogy odaadta magát, hogy megfeszítsék, hogy mi megfeszítsük, hogy mi leköpjük, és mi megverjük. Úgy, hogy ő az Isten. Egyszerűen döbbenetes. Ez az, amikor az ember azt gondolja, és azt olvassa, hogy fölveszem a dicséret köntösét. Van is erről egy ének is. És akkor elkezdi, amikor az Isten jelenlétébe kerül valaki, Isten jelenlétének súlyát elkezdi megérezni a lelkén, az életén, mint palástot. Nem véletlen, nem azt mondta, hogy sejem köntös. Hanem egy erős, nehéz palást. Amikor Isten jelenléte megjelenik valakinek az életén, közel kerülsz az Istenhez, akkor annak súlya van. Még megállni is nehéz. Isten dicsérete, imádata az nem valami ilyen könnyed fesztivál. Az abban benne van Isten szent jelenléte, amelynek oly súlya van, mint annak a köntösnek, a nehéz bársony, vagy olyan vastag, mint a kárpit. Akkor azt ráteszik az ember vállára. Volt már valakinek van ilyen suba, vagy ezek ilyen nehezebb kabát. Súlya van, még szinte úgy érzed, hogy ennek van súlya. Ilyen az Istennek a jelenléte is. Akkor az ember elkezd Jézustól tanulni, és Jézus közelébe kerül, annak súlya van. Az életére nézve, annak van egy komolysága. Megrendíti az embert. ugyanakkor reménnyel töltél az embert. Saját magáról Jézusra kerül a fókusz. A saját gyengeségeiről, vagy kívánságairól, vagy akarnokságáról Jézusra kerül a hangsúly. Az ő szelídségére, az ő alázatára, az ő vérére, az ő keresztjére, az ő imáira, az ő áldásmondására, az ő türelmére, hogy még a nap felkelt ma is, és még élünk. Az ő végtelen szeretetére. Átkerül a hangsúly, és ez, amikor a hangsúly átkerül az ember szellemében, gondolkodásában Jézusra, magáról, akkor tanítvány pozícióba kerül. Mert van mestere. Nem valakivel van, akit oktatni akar, óvatatlanul, és sokszor tudatlanul, hanem van valaki, aki lenyűgözi őt, és gyönyörködik benne. Nem létezik, hogy tudunk tanulni Jézustól, ha nem nyűgöz le bennünket az, aki ő. Lehetetlen, hogy lehet imádni Jézus, és dicsőíteni úgy, hogy nem áll el a lélegzetem is attól, amilyen ő. Kívánom mindannyiunknak, hogy jöjjünk Jézushoz. Halljuk meg a hívását, ugyanis ez többes számú felhívás. Ez nem csak neked szól, hanem szól egy közösségnek, szól egy családnak, szól egy házaspárnak, szól egy gyülekezetnek, gyülekezet közösségének. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Akik elfáradtatok. Rájöttetek, hogy egy csomó probléma azért van az életetekben, mert öltök, irigykedtek, rossz indulatúak vagytok, butaságot beszéltek. Ahelyett, hogy tanulnátok Jézustól a szelídséget és az alázatot. És legyen bátorítás számunkra, hogy az Isten munkája bennünk az akarást. Az Isten munkája bennünk a véghezvitelt. A Szentlélek termi a gyümölcsöket. Hogy teszi ezt? Most éppen. Ezen a helyen teszi a Szentlélek. Most éppen munkálja benned az akarást, a véghezvitelt, hogy hallod az igét. Hogy fel vannak olvas Istennek a szavai, és megérinti a szívedet. Itt a Szentlélek. És megkérdezi, kész vagy a tanulni? Kész vagy magad megalázni, és azt mondani, Úr Jézus, jövök hozzád, elég volt. Taníts! Úgy szeretnélek téged jobban megismerni, mert ha téged jobban megismerek, úgy tanulhatok tőled szelídséget és alázatot. Ez nem valami, amit elsajátíthatok néhány leckében, tankönyvből, ez olyan valami, amit csak tőled nyerhetek. Mert a te szellemednek a gyümölcse. Csak a te tanítványodként formálódhat az én életem. Kívánom ezt, Uram. Nem csak akarom, vágyom rá. Ha így vagy itt, akkor kérlek, állj fel a helyeden, hogy tudjunk imádkozni együtt. Ha megérintett téged a Szentlélek, megszólított az Úr, és hív téged, hogy tanulj tőle, akkor kérlek, állj fel a helyeden, hogy tudjunk együtt imádkozni. És menjünk így az Úr elé, engedjünk az ő hívásának, és mondjuk el neki, hogy itt vagyok, Uram, csodállak téged, Istenként jöttél el, és Istenként aláztad meg magad. És te bemutattad, mit jelent szelídnek és alázatosnak lenni. Csendesedjünk most el, és adok egy kis időt, hogy ki magában imádkozzon, aztán pedig én szeretnék imádkozni mindannyiunkért és mindannyiunk nevében. Drága mennyatyám, hálásak vagyunk igédért, szavadért. Értjük, Uram, hogy mennyi bajtól szabadulnánk meg, hanem a romlott természetünket engednénk szabadjára, hanem gyönyörködnénk benned, és hallanánk és hallgatnánk szavadra, hogy menjünk hozzád, hogy tőled tanuljunk szelídséget és alázatot. Bocsáss meg, amikor azt gondoltuk, hogy már alázatosak vagyunk, vagy szelídek vagyunk, és mindennek mértéke saját magunk voltunk, vagy éppen mások akiket rosszabbnak gondolunk saját magunknál. Bocsáss meg a visszálkodásokat, a veszekedéseket. Amikor veszekedtünk ahelyett, hogy beismertük volna saját hibáinkat, másokat okoltunk. Amikor magunkat mások fölé emeltük, akkor vétkeztünk ellened. Bocsáss meg, Uram! Köszönöm, Jézus, a szavadat. Hívsz bennünket. Jövünk most hozzád, mint az Atya gyermekei, mint tanítványaid. Segíts nekünk, hogy mind jobban és jobban megismerjünk téged. Hogy mind jobban és mélyebben taníthass szent lelked által bennünket a te szelídségedre, a te alázatodra. Szédítő dolog ez, Uram. Oly messze vagyunk ettől. De köszönöm, hogy reménnyel vagy tele felénk. És amikor ránk nézel, akkor te látod, hogy mivé lehetünk, és nem csak azt, amik vagyunk. Dicsérlek ezért, Uram, így töltsd be szellemeddel bennünket, töltsd be mennyei bölcsességgel, felülről való bölcsességgel, amely irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, amelyben terem, formálódik a szelídség, formálódik az alázat, úgy, hogy azt te bemutatod és mutattad nekünk. Amen. Amen. Foglaltok helyet, köszönöm.